vannak. Világegyház.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Magyar Gergely ferences szerzetes, a kárpátaljai ferences közösség vezetője. Az internet segítségével zoomos beszélgetést folytatunk Gergely atyával. Kedves Gergely atya, ha nem is karanténban vagy, de igencsak elzárva legalábbis Magyarországtól, azt hiszem, hogy most nem jöhetsz haza, vagy ha hazajönnél, nem mehetsz vissza.
Így igaz, köszöntöm a hallgatókat. Ha átmennék Magyarországra, amit megtehetnék, mert magyar állampolgár vagyok, 2 hét karantént kellene vállalni, egy szobafogságot, illetve ha visszatérhetek, mert van tartózkodási engedélyem, akkor pedig itt kell ismét 2 hét karanténba vonulnom, úgyhogy most nem ugrálunk ide-oda.
Ebben együtt bezártsági fóbiád, úgynevezett klausztrofóbiád nincsen?
Nincsen klausztrofóbiám, mert egyrészt itt a házunk elég tágas, meg a udvarunk, de hát a feladatok, amik ugyanúgy vannak, vagy majdnem ugyanúgy vannak, mint máskor, azok azért mozgást igényelnek, tehát jövünk, megyünk a feladataink kapcsán.
Milyen volt a húsvét? Mert hát nálunk így március 15-e táján kezdődött ez az új viselkedés. Még mindig be vagyunk korlátozva.
Igen, itt is ugyanúgy kezdődött, talán egy héttel később a húsvét. Hát ilyen kettős érzés van és volt bennünk. Egyrészt az, hogy hát ilyen szomorú dolog, hogy üres templomban, vagy majdnem üres templomban mutattuk be a nagy hétnek a liturgiáit, feltámadást ünnepeltünk, de volt ebbe valami új, valami megújító, belsőséges is, kitágult egy kicsit a templom, és mondjuk sok családdal kapcsolatban voltam, vagyok is, és sok visszajelzés érkezett, hogy onnan a képernyő mögül, mert közvetítést hamar megszerveztük, hogy a képernyő mögül hogyan élték meg ezeket, és ilyen jó érzés volt, hogy nagyon sok családba eljutott a húsvét örömmel, meg a Szent Háromnapnak a liturgiái kapcsán sok-sok kegyelemben részesültek a családok. Én egy kicsit úgy érzem, hogy kitágult az egyház, nem beszűkült.
Volt nekem egy régi, illetve 2 kollégám az Újembernél, egy görög-katolikus vallású gépírónő és egy palóc olvasószerkesztő, Tóth Sándor, és az mindig csúfolta a görög-katolikust, hogy hát nálatok az egyetlen komoly szentség az a sonkaszentelés. Hát gondolom, hogy Ukrajnában, Kárpátalján is, katolikusoknál is, meg ortodoxoknál is, ez egy nagyon fontos dolog, nem mintha ez lényeges lenne, de az embereknek lehet, hogy fontos volt. Került-e most alkalom arra, hogy ez a nem szentség, hanem, hogy mondják, szentelmény a valóságban része legyen az ünnepüknek?
Hát eléggé fején találtad a szöget ezzel a kérdéssel, mert engem is foglalkoztatott, nyugtalanított ugyanez. Amikor közeledett a húsvét szent napja, akkor többen érdeklődtek, vagy már egy héttel korábban, hogy hát hogy lesz a barka szentelés, hogy lesz a pászka szentelés, hát hogy ez nem maradhat el. És hát csináltam is egy kis videót erről, hogy beszéljek, publikáljam azt, hogy miről is szól ez. És az a félelmem volt elég erős, hogy igen, sokakban talán ez fontosabb, mint maga a föltámadás, hogy ez a sonka, az a kalács, az a pászka meg legyen szentelve. És akkor egy picit próbáltam kihasználni a szentbeszédet is, meg ezt a videót is arra, hogy hát arról beszéljek, hogy mi a lényeg, és hogy a pászka eredetileg, meg a pászka szentelés is honnan ered, és mi az értelme, mit világít meg. Vissza lehet vezetni egész a zsidók Egyiptomból való kivonulásáig, ugye a pászkát, ami a zsidó húsvétnak az útra való kenyere, ezt sütötték ott meg húsvét éjszakáján, és ették a bárányhússal és a keserű salátával, és ezt törte meg az Úr Jézus az utolsó vacsorán, és a saját testévé változtatta. Tehát ha visszafele gomboljuk a dolgot, akkor a szép dolog ez az ételszentelés, ez a pászka szentelés, ami segíthet a het alá húzva, hogy átéljük jobban, átéljük a húsvétot, a kivonulásnak, a megszabadulásnak az élményét, és így a föltámadásnak az élménye, de nem helyettesíti a föltámadásnak a misztériumát. Arra is próbáltam így rávezetni a híveket, hogy és sokfelé tettük ezt, vagy tették ezt papok, hogy ott a családban ugyanígy készítsék elő ezt a kis kosarat a pászkával, a sonkával, a egyebekkel, ugyanolyan gonddal és törődéssel, mintha most ott a nagy sokaság közt állnának, és a húsvéti szentmisében én elmondtam az áldás szövegét ott a templomban, amit együtt imádkozhattak velem a családban. Kértem, hogy a családfők, mind a család egyháznak a fejei tárják a kezüket a pászka fölé. Kivetítettük a monitorra az áldásnak a szövegét, és hát nem urbi et orbi áldással, de hát a Jóisten áldását egy családfő is kérheti arra a pászkára. Tehát így próbáltuk, hogy a családban, a család egyházban valósuljon meg a pászka szentelés, mint egy emlék a húsvét örömének a felerősítéseként. És sok jó visszajelzés érkezett, persze olyan is, hogy hát ez azért nem volt az igazi, mert azért az az igazi, amikor ott együtt vagyunk. Hát ez is mind igaz, de azt hiszem, hogy jó alkalom volt ez arra, hogy picit erről többet beszéljünk, hogy mi is ez a pászka szentelés.
Hol mutattátok be a húsvéti szertartásokat? A nagyszőlősi, nagy szép templomotokban, vagy a kápolnátokban, vagy a különböző templomaitokban, mert hát van egy pár templomotok.
Igen, volt egy kis ijegység húsvét előtt, mert itt is bevezették a hát kvázi kijárási tilalmat, de aztán kiderült, hogy azért a liturgiákat megtarthatjuk szűk létszámmal, tehát ilyen 10 fő részt vehet a liturgián, azóta is így van egyébként. Így aztán minden pap valamelyik templomában megtarthatta a liturgiát. Hát én magam szinte ilyen lustálkodásnak éreztem, hogy csak idézőjelben, csak egy helyen végeztem a liturgiákat, a nagyszőlősi plébánia templomban, ami valóban szép és a szívem számára kedves liturgikus tér. Itt tudtuk jól megszervezni, hogy legyen kórus, legyenek felolvasók, megfelelő asszisztencia. Többször is előfordult, hogy koncelebráltunk Mário atyával, ami hát ritkán fordul elő így a missziós életben. Technikailag itt tudtuk jól megoldani, és számomra nagyon felemelő volt, hogy szép, inkább egy helyen és szépen és méltón végeztük a liturgiát, mint sok helyen és kifáradva és kapkodva. Lehet, hogy ez a jövőre nézve is egy picit elgondolkodtató megoldás.
Technikailag föl voltatok készülve erre a szükségállapotra? Gondolok itt a mise közvetítésekre, vagy pedig utolsó pillanatban improvizáltatok és drukkoltatok, hogy működni fog-e?
Drukkoltunk és kapkodtunk, de azért valamelyest már korábban tettünk lépéseket. Én terveztem, hogy a szentmisét a hittanterembe is lehessen a gyerekes családok számára monitoron nézni, tehát már lépéseket tettünk erre, de azért ki kellett dolgozni ezt az utolsó időben.
Sok szempontból rá vannak utalva sokan a külföldi gyógyszerekre, segítésre, adományokra, és gondolom, hogy most nem csak az emberek nem tudnak jönni-menni a határon át, hanem a szállítmányok se. Érzitek-e ennek a hiányát, vagy ennek a gondját?
Érezzük. Hát aki, ahogy tudja, többnyire itt Ukrajnán belül kell megoldani a gyógyszertémákat, nincs nagyon mód és lehetőség. Vannak bizonyos személyek, akik szabadabban jöhetnek, mehetnek, tehát aki munkavállalói vagy egyéb céllal jön, megy, annak vállalnia kell a karantént, ugyanígy. Hát egy szó mint száz, nem könnyű most ezeknek a szükségleteknek az ellátása. De azt is hozzáteszem gyorsan, hogy súlyos problémákról eddig nem tudok. A betegségek is hát nagyjából eddig elkerültek bennünket. Az utóbbi napokban talán egy hete üzent a püspök atya, hogy az ungvári ferences atyák közül 2 beteg lett, kórházban vannak. Mai hír az, hogy már jobban vannak és gyógyulnak. viszont angol kisasszony nővérek szintén Ungváról ketten megbetegedtek, tehát azért, ha nem is halálos módon, de fenyegeti a kárpátaljai közösségeket, szerzetes közösségeket is a vírus.
Ti most hányan vagytok ott magyar ferencesek, a ti nagyszőlősi rendházatoknak hány lakója van?
Hát pillanatnyilag 5-en vagyunk, kibővített létszámmal, hiszen velünk van egy növendéktestvér, aki gyakorlati évének egy részét tölti itt. Hát nem így terveztük az ő feladatait, mint ahogy most van, de úgy érzem, hogy az ő számára is jó igazi gyakorlat, missziós gyakorlat, ami itt van, tehát a spontaneitás, hogy föl kell találni magunkat a legváratlanabb helyzetekben, és ez talán a legjobb gyakorlat az ő számára is. Hárman vagyunk papok, akik ellátjuk a plébániáinkat. Mi számunkra most talán egy kicsit könnyedebb ez az időszak, hiszen nem vagyunk annak a kényszere által nyomasztva, hogy menni kell, és sok távolságot kell legyőzni. Közlekedés így kevesebb, egyszerűbb lett, de azért a feladatok megtalálnak bennünket, tehát unatkozni nem unatkozunk most sem.
Hány éve vagy kint? 6 éve?
Hát majdnem kereken 6. Júliusban lesz 6 éve, igen.
És hát egy olyan periódus, amely a végéhez közeledik, most már nyilvánosságra kerültek az új helyezések, és Széchenyben fogod folytatni. Nyilván egy summázási időszak elindul benned.
Hát summázatával még nem készülök a dolgoknak, túl friss még a döntés és a hír, hogy költözöm, illetve más szolgálati helyre fogok költözni. De mindenképpen egy komoly egység az életemben ez az elmúlt 6 év, amiről biztos, hogy szépen körvonalazódni fog ennek a mérlege, hogy mit tettem, mit tehettem volna. Most pillanatnyilag az van bennem, hogy úgy lelkileg, meg hitben áttegyem az egyik lábamról a másikra a súlypontomat. Itt a lezárásnak az időszaka köszöntött rám Kárpátalján, tehát próbálom az utódom számára előkészíteni az átadást, próbálom a munkatársak, nagyon jó munkatársaim vannak, és hálát adok mindig a Jóistennek értük, és hát értük is felelős vagyok, hogy a további szolgálatuk a plébánia körül, az egyház körül, az zökkenőmentesen folytatódjon. Tehát ezekkel a lezáró, rendrakó tevékenységekkel töltöm most a napjaimat.
El lehet mondani, hogy az elődöm az utódom, ugye? Tehát akitől átvetted a stafétabotot, annak adod vissza 6 év múlva.
Abszolút így van. Hát szoktunk viccelődni, hogy én kitúrtam innen a Jónás atyát, most pedig viccelhetek én is, hogy most ő túr ki engem innen, de hát ez persze vicc. Egyikünk se túrta ki a másikat. Nagyon jó hangulatban és békésen történt 6 évvel ezelőtt az átadás, átvétel. Jónás atya nagyon alaposan és árnyaltan adta át, amit át lehetett. és most én is próbálom ezt azzal meghalálni, hogy magam is szépen készülök erre. Nyilván sokak számára, itteni hívek számára nehéz ezeket a váltásokat feldolgozni, elfogadni. Sokan teszik fel a kérdést, hogy mi értelme van ezeknek a helyezéseknek. Ezeket azért próbáljuk elmagyarázni, hogy hát itt egy nagy csapatnak a szolgálatáról van szó, ahol egy embernek a változása, vagy betegsége, vagy megöregedés, vagy halála is mozdítani kénytelen az egész csapatot. Ezt az eszükkel fölfogják, megértik a hívek, de hát azért a szív az szív, és nem olyan könnyű, és nekem is nehéz azt látni, hogy sokan nehezen élik meg ezeket a változtatásokat.
Mi az, amiben úgy érzed, hogy sikerült kiteljesíteni, gazdagítani azt a most már több mint 30 éve tartó missziós munkát, amelyet a rendszerváltozás táján elindított a magyarországi ferences rendtartomány? 30 éve eltelt, ez egy nagyon nagy idő, mégis olyan, mintha tegnap történt volna a megérkezésetek.
Igen, hát lassan egy éve lesz, hogy ünnepeltük a 30 éves missziónak a működését. Az ember azt gondolná, hogy ez valahogy úgy volt, vagy úgy van, mint egy repülőnek a felszállása, hogy a startkor ilyen hihetetlen energiákat kell belelőni, és akkor amíg el nem érjük az utazó magasságot, addig hát ilyen hőskor van. És amikor elértük az utazó magasságot, akkor megnyugodhatunk, kifújhatjuk magunkat, és élvezhetjük, hogy most már igazából minden rendben van. Na most ez nincs így. 30 év után is azt tapasztalom magamon is, a környezeten is, hogy ugyanúgy van tennivaló az úrszülőjében, mint 30 évvel ezelőtt, ott mindig változik, hogy mit lehet és mit kell tenni. Azt a szót használtad, hogy kiteljesedés, vagy kiszélesedés. Én nem érzem azt, hogy az elmúlt 6 évben most én valami olyan rendkívüli dolgot tudtam volna tenni, ami egyedi. Szokták mondani az elődeim közül többen, hogy óriások vállán állunk, idézve az ókoriakat. Hát valóban így van, a 30 éve itt szolgáló testvérek munkáját folytatjuk, ebbe álltunk be, én és más is, az utódom is ebbe fog beleállni, és tesszük, amit lehet. Mindegyikünk valamicskét hozzátesz ehhez a munkához, de mivel a személyiségünk nem egyforma, ez mindig valahogy más fele mutat. És én abban nagyon hiszek, és meg is tapasztaltam eddigi helyeimen, hogy az Úr Jézus nagyon jó karmester, tehát nagyon tudja, hogy milyen személyiségeket kell oda helyezni, és hát akikből aztán azt a muzsikát tudja kihozni, amit ő szeretne. Ezeknek a mérlegét nem lehet, vagy én legalábbis nem tudom így rögtön megvonni, tehát a kérdésedre nem tudok ilyen nagyon egyszerű, frappáns választ adni, hogy most ebben a 6 évben mi teljesedett ki olyan nagyon. Én biztos, hogy változtam, én biztos, hogy fejlődtem, és rugalmasabb lettem ebben a 6 évben, mert sok gyönyörű emberi kapcsolattal lettem gazdagabb, és meg kellett tapasztalnom, hogy az életnek nagyon szép színei vannak, és hogy nem feltétlen a szabályosság és a szögletesség üdvözít, hanem sokszor az irgalmasság az sokkal fontosabb, mint a szabályok és a liturgikus szempontok, stb.
A kátyus utakat is az ember el tudja viselni, mert van, ami kárpótolja, ugye?
Így igaz. Bár a utóbbi időben elég jók lettek az utak, vagy legalábbis jó részük. Nemrég jártam egy rossz úton, és olyan furcsa volt, hogy meg lehet szokni a jót, a rosszat pedig milyen könnyen el lehet felejteni. Hát legyen is így, hogy a rosszat más téren is könnyen felejtjük.
Említetted, hogy gazdagodtál sokat emberileg, tapasztalatokban is, és az új helyzet sok új összefüggést vagy tanulságot tartogat számára. Mit gondolsz, mi az, amit hazahozol onnan? Mi az, amiben más az a Magyar Gergely, mint aki 6 évvel ezelőtt kiment, hogyha így az itthoni lelkipásztori feladataidra gondolsz, ami majd itthon vár téged, akár Széchenyben, akár máshol. Tehát te mit kaptál ettől az időszaktól?
Talán úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy a személyes kapcsolatok, az emberi kapcsolatok azok a csatornák, amiken keresztül a pasztoráció történik, amin keresztül az evangéliumot hirdethetjük. Tehát nem pusztán a szószék, vagy a prédikációk, vagy a nem tudom én, írás, vagy valami, hanem az ember lélektől lélekig történő csatornákon keresztül. Most Széchenyben vissza fogok kerülni, nem magiszterként, növendékek közelébe, és egy kicsit ezen gondolkodtam is, amit kérdeztél, hogy mennyiben lesz ez más, mint amikor korábban ott voltam, és novíciusokkal foglalkoztam. Hát magam számára mondom, hogy korábban talán sokkal inkább ilyen szabálykövető, szabálycentrikus próbáltam lenni, és talán a növendékeket is ebben erősíteni. Most pedig inkább azt gondolom fontosnak, hogy a testvéri, a szerzetességen belülről beszélek, hogy a testvéri viszonyok, a másikhoz való hozzáállásom, a másikkal való irgalmasságom, az sokkal fontosabb. Tehát, hogy a szerzetes közösségben is ezt kell megtanulnunk, és ezt kell megvalósítanunk, mert így leszünk Jézusnak a tanítványai. És ugyanezt gondolom a hívekkel való kapcsolatra is, nem csak renden belül, hogy hát nem csak a mondjuk így 10 parancsolat megtartása, hanem az Úristen talán inkább arra kíváncsi, hogy én hogy tudok testvére lenni a másiknak, a hívőnek, az ő családjának, hogy tudok testvérévé lenni az időseknek, a szegényeknek, a magukra maradottaknak. Erről szól inkább most, így érzem, az evangelizáció, mint másról.
Nagyon szépen köszönöm, és az egészségeteket őrizzétek meg, és tartsátok a lelket a hívekben.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Isten áldjon meg mindenkit.
Magyar Gergely Ferences szerzetessel, a Nagyszőlősi Ferences Közösség elöljárójával beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.